Szeretett testvéreim, nemrég olvastuk az éjszakai hajnali zsolozsmában Nagy Szent Gergely pápának az evangéliumokról szóló beszédeiből. A jó pásztorról és a jókról beszélve külön beszél hosszan a hívekről és külön a felszentelt papokról. Azt mondja, eddig arról hallottatok, szeretett testvéreim, hogy melyek a mi hivatásunk veszélyei. Nagyon keményen beszél a papokról és önmagáról, nagy kritikával. Most azonban azt fontoljátok meg az Úr szavai alapján, milyen veszélyekkel jár a ti hivatástok. Kérdezzétek csak meg magatokat, az ő juhai vagytok? Vajon ismeritek őt? Vajon tudtok az igazság fényéről? De hangsúlyozom, nem csak a hit, hanem a szeretet által is ismeritek. Kérdem, ismeritek-e a hitet? Nem csak egyszerűen úgy, hogy elfogadjátok, hanem úgy is, hogy tettekre váltjátok. Mert a fent idézett szavak János evangelista tolmácsolásában így hangoznak, aki azt állítja, hogy ismeri az Isten, de parancsait nem tartja, meg az hazudik. A lényeg, amit most szeretnék kiemelni, különbséget tesz a felszentelt papság és a hívek között. Ez a különbség tétel ma visszariaszt sokakat, mert az mai ember egyfajta tévedésben él. És ez a tévedés eretnekség, ez bemérne az egyházba is. Úgy nevezik, hogy egalitarizmus. Visszamegy a francia forradalomhoz, szabadság, testvérség, egyenlőség, egalité, egyenlőség, amelyben lenne valami igazság, de valójában nem igaz, de aztán még el is torzult a századok folyamán. És ma már látjuk ennek a következménynek a roncsolásait, tehát, hogy mindenki egyenlő. Hát ezt gyakorolták is, mert nem csak az ellenfeleinek csapdosták le a fejüket giotinnal, hanem igaz egy késéssel a saját párthíveiket is mind ugyanabban az eljárásban részesítette a dicsőséges francia forradalom, amely hatalmas mérgezés Európára. Évszázadok óta csendesen hat ez az ideológia, ma pedig már nem kell róla vitatkozni, levizsgázott a gender ideológia. Tehát egyenlőek vagyunk, vagyis aki akarja, az nővé változhat, férfi létére, a nő pedig férfivé változhat. Jogom van mássá lenni. Miben van a tévedés? Ezt nagyon meg kell tanulni, testvérek. Ezt nem én tanítom. De enélkül dugába dől nagyon sok evangéliumi tanítás. Miben vagyunk mi egyenlők? A személy méltóságába. Az, hogy én vagyok, és belőlem több nincs. Valaki vagyok. Ebben a római pápa és a kisminisztrás egy szinten van. Nincs nagyobb méltósága a pápa úrnak, mint a kisminisztrásnak. Nincs nagyobb méltósága a szülő asszonynak, mint a magzatának. Itt abszolút egyenlőség van a személyiségben, mert az Isten képére van alkotva, és az egész univerzumban egy csoda nem lehet megmagyarázni az anyagból. Szabad. Egy külön világmindenség minden ember. Itt van a méltóság. Ebben egyenlők vagyunk. Mindaz azonban, ami képességünk, ami tehetségünk, ott nem vagyunk egyenlők. És nem is kell egyenlővé lenni, mert minden képességünk arra való, hogy a másikat szolgáljuk. Tehát az egy képessége az asszonynak, hogy szülni tud, de csak alázattal tegye, ne pedig hisztériájával tönkre tegye a családot, és uralkodjon rajta. Vagy az apa, aki erősebb, akinek megvan a maga képessége, az arra, hogy dobja be ezt a képességet a családra, de ne uralkodjon. Értitek, testvérek? Az egalitarizmus ez egy romboló, de vigyázzunk, azért romboló, mert logikátlan, ellentmondó szörnyűség. Egy gondolati túl torszülött, mert akkor azt is mondhatnám, hogy jogom van egyenlőnek lenni Kodály Zoltánnal. És föllázhatok, hogy nekem miért nincs olyan zenei tehetségem. Nincs. Neki volt, hogy szolgáljon minket. De szolgált is. Az óvóhelyen is komponálta a misét. Miközben Budapestet bombázták, Dona nobis pacem, adj nekünk békét. Minden képesség, amit kaptunk, a férfiasság, a nőiesség, az összes többi képességekben nem vagyunk egyenlőek, hála a jóságos Istennek. De az nem arra való, hogy abból éljek, hogy azt kihasználjam, hogy uralkodjak, hanem hogy szolgáljak. Még az Úr Jézus is ezt tette. Őnek azért nagyobb képessége volt, mert isteni hatalma. És úgy avatta bele az apostolokat az apostoli küldetésbe, hogy megmosta a lábukat. Itt másról van szó, mint egy szociális szeretet, hogy gondozom a szegényeket, mosom a lábukat. Ez egy következmény. Kár volt tönkretenni azt, hogy csak a püspök moshatta meg, és a kispapoknak a lábát. Hogy beavassa, vigyázz, ami képességet kapsz, isteni képességet, átváltoztatod az ostját és a bort Krisztussá idehozol, és feloldozod a bűnösöket, az nem hatalom, az képesség. Abba a pillanatban a hatalomnak éljük meg, akkor a rivalizálás jön, akkor én is azt vindikálom magamnak. Na most testvérek, azért ezek beszüremkednek az egyházba is. Tehát mi az egyház újjászületésének az egyik középpontja? Az, hogy a pap legyen igazán pap, ismerje fel, hogy mi a papság lényege, a hívő meg legyen igazán hívő, legyen elkerítve a szenté, ez a papság, ez a híveké. Nincs egyenlőség. Abba egyenlőség van, hogy Isten előtt ugyanaz vagyok, de más képességet kaptam. Pontosan az ellenkező irányba kell haladni, ma, ha azt akarjuk, hogy több fölszentelt pap legyen az egyháznak, és több hívő legyen. Nem összemosni a papok és a hívek szerepét, Istentől kapott küldetését és képességeit, hanem pontosan megkülönböztetni, de arra az alázatra nevelni, hogy te ne uralkodj a híveken. Igen. Tehát ez a megkülönböztetés nem rang, nem uralkodás. Nem a másik személyének, az ő személyével való felsőbbrendű képzelése. Egyébként melyik józan beteg ember irigli azt, hogy az orvos orvos és ő szépen gyógyítja. De ha elkezd hatalmaskodni, akkor bántja. Értjük? De ha alázattal orvos, akkor még eszébe jut, hogy én is szeretnék orvos lenni. Óriási ez. Ha mi papok nem alázattal végezzük a feladatainkat, akkor van benne az a hívekbe, hogy én akkor kisebb rendű vagyok. Dehogy is. Mi vagyunk a kisebb rendűek szociológiai állapotban, mert mi szolgálunk titeket. Mi vagyunk a szolgáló papság, és ahogy hallottatok már Péter apostoltól, ti vagytok a királyi papság. Ez a szolgáló papság. És hát azon csak sírni lehet, hogy hát vagyunk, hogy néha milyenek tudunk lenni. Vagy hogy bizonyos korszakokban hatalommal járt, földbirtokokkal, körfeszkeréssel, uralkodással, a klerikalizmus ez. De ezzel nem azt jelenti, hogy kidobjuk a fürdővízzel együtt a gyereket is, és összemossuk a határokat. Igen, milyen szép az látni, amikor egy öreg vagy egy fiatal pap olyan alázattal szolgál. Egyébként a mai időkben mi vagyunk a társadalom söpredéke. A megrávalmazottak, azoknak, akiken állandóan csámcsognak, ma egyáltalán nem rangpapnak lenni, hála Istennek. De mégis erőt kell venni magunkon. A stílus. Amikor bejön egy egyszerű családapa, családanya, hogy szeretnénk megköszönni gyereket, de plébános úr azonnal minden, csak kibúszta, hogy befizettétek az adót, hogy képzelitek el, itt mit tudom én milyen, hogy oktatásra kell járni, de hát plébános úr kirúgja őket. Nem az, hogy olyan nagy dologra jelentkeznek, drága testvéreim, elmehetek meglátogatni magukat. És akkor viszek ajándékot, ahol gyerek van, oda ajándék nélkül nem mehet a pap. És imádkozom velük. Minden a stílusom múlik. És megértik. Megértik, hogy itt nem kapkodni kell. Óriási a keresség. Erre kell ráírni a papnak. Valójában, testvérek, ilyenkor szolgálunk. Tehát alázattal. De arra kell törekedni, hogy a papság felfedezze ma papságának a lényegét. És itt két dolgot kell tisztázni. Azt mondják az apostolok, ezt az alamizsna osztást már nem bírjuk. Rendelünk diákonusokat, hogy most már az imádságnak, meg az ige hirdetésnek élünk. Itt van a lényeg. De mi az imádság és mi az ige hirdetés? Első, amit tisztázni kell, első pont. Mi az imádság és az ige hirdetés között a kapcsolat? Másik. Mi a különbség a papra vonatkozóan az imádság és az ige hirdetés kötelezettsége, és a hívők kötelezettsége, hiszen nekik is kell imádkozni és hirdetni az igét. Hát a családban ők mondják el Jézus történetét, az ige hirdetés. Első teát, mi a kapcsolat az imádság és az ige hirdetés között? Meg fogtok lepődni, én lepődtem meg. A gyökerében nincs különbség. Jézus áll előttünk, aki az evangéliumban szólt. Ő, aki az atyával állandóan kapcsolatban van. Ez az imádság benne. Arra kapott küldetést, amikor vállalta bűneinket a Jordánnál, hogy fiam, menj és hirdesd meg nekik ezt a bennünk levő kapcsolatot, ami köztünk van, és ők is beléphetnek ebbe a kapcsolatba, ez az Isten országa. Jézus állandóan kapcsolatban van az atyával, és erről a kapcsolatról ad hírt, ezt prédikálja. Most is azt mondta, hogy bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, stb. Egy református nagytiszteletű úr hívta fel a figyelmemet, hogy rosszul van fordítva, mert lefordították, nem szabad lefordítani. A görögben úgy van, hogy ámen, ámen, legó hűmin. Tehát meghagyta a hébert. Az összes nyelv meghagyja. A magyar lefordítja, hogy bizony. Mi az, hogy bizony-bizony? Amen. Amen. Ezt tudjátok, mi jelent? Ez egy imádság vége. Tehát miközben Jézus beszélget velünk, közben az atyával beszélget. És most az atya azt mondja neki, hogy mondd már nekik, hogy. Amen. Amen. Igen, atyám. És akkor mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát a benne levő imádságot, amely egy kapcsolat, azt hirdeti meg, és erre a kapcsolatra hív bennünket. Mindegyikünknek az imádságos idehirdetése ilyen. Na most, mi a lényegi kapcsolat, akkor a papra nézve, hát a papnak az imádsága és az ige hirdetése miben különbözik a híveknek az imádsága és ige hirdetése között? A misézésben. Szent Pál apostol Korintusiakhoz írt első levelében, nem győzöm idézni, 11. fejezet 26. vers elmondja az átváltoztatás, hogy Jézus az apostolokra bízta, és utána azt mondja, valahányszor a kenyeret eszitek, és a kehelyből isztok. Az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Nagyon tessék figyelni. Ezt is egy protestáns pap mutatta meg. Egy nagy szentírás tudós. Hogy nem azt mondja, hogy sokan protestánsok gondolják, hogy halálomat hirdessétek a mise alatt, amikor isztok a kehelyből és esztek a kenyérből, vágjatok egy nagy predikációt, és el is maradtat az úrvacsora, hanem valahányszor a kenyeret eszitek és a kehelyet isszátok, ezzel hirdetitek az Úr halálát. Miért? Mert az Úr halála jelenik meg a kenyér és bor színe alatt. Az átváltozat az ostya és a borban nem a kivégzés jelenik meg, hanem a kereszten értünk magát felajánló Jézus, aki most is felajánlja magát. Ehhez kapott felszentelésbe képességet a pap. Vegyíva a szent lelket, tehát itt van az ige hirdetésnek a csúcspontja. Azzal hirdeti a pap az Úr halálát és föltámadását, nem azzal, hogy prédikál, csak készíti oda a híveket, vagy onnét elvezeti, hanem misézik. Milyen érdekes volt déd nagymamának, aki megérte a pap szentelésemet. Intelligens, tiszta gondolkodású parasztasszony. Magunk maradtunk. Fiam, mit tanultatok ti ott a teológián? Misézni? Úgy nevettem magamba. Most, hogy már közeledek az aranymiséhez, a nagymama eltalálta. A filozófiát, a nyelveket is, a teológiát, csak ezért kell tanulni. A pszichológiát, hogy mi az ember, mindent. Mert a szentelésbe erre kap hatalmat, nem hatalmat, képességet a pap, de értetek. Ez a papnak az ige hirdetése. Ezért mondja a II. Vatikáni zsinat, amit nem valósítottunk meg. A második vatikáni zsinatot legtöbbször lecseréltük a mi sületlen modern szólamainkra. Mit mond a zsinat? A Szent Mise az a forrás, ahonnét minden tevékenységnek erednie kell, és csúcspont, ahova tartania. Hát főleg az ige hirdetésnek. Belőle kell kiindulni, ami az oltáron történik. Lényegében arról van szó, és oda is vezetni. Ez a papnak az ige hirdetése, hogy misézik. És még a nem katolikus keresztény testvéreinknek is biztosítja ezt a hátteret. Állandóan a térben és időben az önmagát felajánló Krisztus jelen van. Meg van hirdetve a misézéssel úgy az Úr Jézusnak a keresztáldozata, hogy megjelenik. Igen, testvérek, ez a papnak a ige hirdetése. És mi a papnak az imádsága? Kedves testvérek, a mise. Különösen arra figyeljetek, hogy emeljük föl szívünket, itt kezdődik a lényeg. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Isteneknek, méltó is igazságos. Valóban méltó is igazságos, az Atya Istenhez imádkozik. Soha Jézushoz és a Szentlélekhez a misébe. Vigyázzunk! Jézus Krisztus által a lélekben. És közben van az átváltoztatás. Tehát a názáreti Jézusnak, az Isten fiának, az Atyához intézett, lélekben odaintézett imádságába integrálja az egyház imádságát. És hogy veszek benne részt? A végén mivel fejezzük be? Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd, mennyei Atyánk, minden dicsőség, tisztelet a Szentlélekben. Tehát az a kis magánimádság, amit fohászként elmondasz reggel, vagy azt mondod ott a kórházi ágyon, Istenem, segíts meg, az ebbe az imádságba van belepakolva. Mert hogyan érni el az imádság az Atyaisten, ha nem azon az úton menne föl hozzá, aki maga Krisztus a lélekben. És akkor hol van a ti királyi papság részeinek? Hol van a királyi papságnak az ige hirdetése? Úgyhogy belekapcsolódtok a misébe. Úgyhogy magatokhoz veszitek Krisztust. És amikor a gyermekeiteknek egy szóval beszéltek róla, vagy a munkahelyen egy fél mondattal, akkor abból a kapcsolatból szóltok nekik, amit ti éltek. Amit a papnak a konszekrációja biztosított, a szent áldozása. És az imádságotok ebbe van bepakolva. Abba az imádságba, ami az imádság. Most értjük meg, hogy Origenész, ez az ókori zseni, szent életű egyház atya, azt tanítja, hogy, vagy azon botránkozik meg, hogy a tanulatlan hívek Krisztushoz kezdenek meg a Szentlélekhez imádkozni. Tehát jó lenne megtanulni, hogy nem csak a szentekhez nem imádkozunk, hanem Krisztushoz se és a Szentlélekhez se. A misében! Vagyis az a létnek a szerkezete, hogy az Atya Istenben Jézus Krisztus által a lélek lendületével belekapaszkodunk, és itt nyilvánvaló, hogy megszólítjuk az Úr Jézust is az áldozás perceiben, hiszen egy lényegű az Atyával, nem csak út, hanem élet is. És imádkozunk a Szentlélekhez is, de az ima formája az a létnek a szerkezete. Ezért minden könyörgés úgy fejeződik be, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Ebbe van belefoglalva minden fohász, amit elmondasz egyénileg. Mert ha nem ebbe van belefoglalva, akkor sose jut Istenhez. Akkor nem keresztény, nem Krisztus imádság. De ezt a Krisztusnak a halált haldokolva mondott imádság, hogy Atyám, bocsáss meg neki, ez az oltárról lesz jelen való. Ezt a valóságot veszed magadhoz. Így integrálod bele a te szenvedéseidet is Krisztus megváltó szenvedéseibe. Így részesülsz Krisztusnak az imádságába és Krisztusnak az áldozatába, és a papság ezt szolgálja. Kedves testvérek, ezt kellene újra tanulni. Hogy a predikáció folytatódjék. Ti interneteztek, én nem. Tessék délután megnézni a katolikus választ benyomni. Katolikus válasz. És ott van egy ilyen cikk, egy amerikai egyházmegyéről, sikerrecept a paphiány megoldására. Tessék megoldani. Három hagyományos püspök volt a szinat után, semmit nem engedtek a lazításba. Csak a kis férfi minisztránsok vannak itt, lányoknak megvan a helye, énekesek. Csodálatos, hogy hordják a reverendát. A régi rítusba is miséznek, és az újba is, és a híveknek nincs veszekedés. Mert a veszekedést a pap olvassa be a hívekbe. A híveknek természetes az, hogy hogyan lehet megtiltani azt, amit 2000 évig az egyház tett. Ilyen nincs, mondja Benedek pápa. És együtt van a két rítus. Aztán majdnem minden templomban már elterjedt, de nincs veszekedés, hogy az Úr felé fordulva miséznek. Nem nektek misézünk, hanem veletek együtt Krisztus felé megyünk. És olyan jó kifordulni onnét, és azt mondani, hogy békesség nektek, tőle hozom. Nem kis dolgok ezek. Tele van a szeminárium. Két év alatt 14 szentel, és abba kicsi egyház megyébe. De a gonoszülők úgy összezavart bizonyos papoknak, híveknek a fejét, hogy már ezen el se gondolkodnak. Óriási dolog a helyünkön maradni. Na most ez nem azt jelenti, hogy a papnak az imádsága az eleve magasabb rendű az ő egyéni számára. Nem. Hanem létbelileg egy magasabb szint. De egy egyszerű imádkozó hívő, ahogy a nő imádkozik és ebbe belekapaszkodik, a szentebb és magasabb rendű imádság lehet. Hogy az imádságnak és az ige hirdetésnek éljünk. És az apostolok cselekedetében mi ez az imádság és ige hirdetés ott találkozik? Hogy hetente kitartottak a kenyértörésben, vagyis a misézésben. Ott van együtt Krisztus imádsága és áldozata.